Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Okos zebrán haladhatnak át a gyalogosok Egerben a Cifrakapu úton. Két turnusú nyári táborral is várja a gyerekeket a hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum. Kondiparkot adtak át Nagykállóban. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Okos zebrán haladhatnak át ezentúl a gyalogosok Egerben a Cifrakapu út 138 szám előtti gyalogátkelőn. A Generália Biztonságért Alapítvány tavaly közönségszavazást indított azzal a céllal, hogy egy olyan magyar város gazdagodjon okos zebrával, ahol eddig még ilyen nem létesült, de a baleseti statisztikák indokolnák. A szavazás első helyezettje ugyan Mohács lett, ám a szoros eredményre való tekintettel a több mint 21 ezer szavazatot kapott második helyezett Eger is megkapta a lehetőséget. Mincér Gábor alpolgármester szerint célszerű lehet elgondolkodni azon a városvezetésnek, hogy eleve ilyen okos zebrák létesüljenek a városban.
Én azt gondolom, hogy nagyon jó kezdeményezés. Ugye elhangzott itt, hogy már nagyon-nagyon sokat telepítettek, több mint 200-at itt országszerte, és én úgy gondolom, hogy Eger is egy ilyen város, ahol az elmúlt 7 évben 5000 autóval nőtt, csak Egerben ugye az autó tartóknak a létszám, vagy ennyivel nőtt az autó szám, és hogy az agglomerációt is pluszba hozzá kell számolni, akik ide járnak ugye munkát végezni. Tehát leterheltek az útjaink, és itt a mögöttem látható Cifrakapu utca. Erre egy nagyon jó példa, hiszen ez egyik fő közlekedési út. Reggel is délutáni órákban is nagyon nagy terhelt forgalommal, és itt találtunk helyet erre az okos zebrára, vagy itt gondoltuk úgy, hogy lehetne ezt az okos zebrát kivitelezni, ugye, ami a Generális Biztonságért Alapítvány hirdette meg ennek az okos zebrának a megépítésére a lehetőséget, egy közönségszavazást 2023-ban, és ugyan Mohács nyerte, de az Egri színhely is több mint 21 ezer szavazatot kapott, ezért úgy döntött az alapítvány, hogy akkor Egerbe is helyeznek egy okos zebrát, ugye ennek kicsit több mint 4 millió forint volt a kialakítási költsége, amit 100%-ban az alapítvány fedezett. De én úgy gondolom, hogy a város is elgondolkodhat azon, nyilván költségvetés függvénye, hiszen maga egy zebra építése is már nagyon drága manapság, de az, hogy ha már építünk, akkor lehet, hogy azon célszerű elgondolkodni, hogy alapvetően ilyet építsünk, tehát már egy okos zebrát csináljunk, főleg ha új zebráról van szó, új zebra kialakításáról, hiszen ugye ez a LED típusú fényjelzéses zebra jobban fölhívja az autósok figyelmét arra, hogy éppen ott egy gyalogos halad át. És ugye a rendőrségi statisztikákból is láthatjuk, hogy sajnos a gyalogos gázolás azért egyre gyakrabban fordul elő, valószínűleg a megnövekedett forgalom miatt. Egerben is volt sajnos erre példa, sőt halálos kimenetelű gyalogos gázolás is történt, és nyilván egy ilyen jellegű fényjelzés, egy ilyen figyelemfelhívó fényjelzés nagyban segíthet az autósoknak, hogy észrevegyék a gyalogost, és ezzel elkerülhessék az ilyen jellegű balesetet.
Szűcs Alfréd, a kivitelező Pearl Enterprise Kft. Projektvezetője az okos zebra működését is ismertette.
Gyakorlatilag ez a rendszer úgy működik, hogy a gyalogátkelő helynek a két oldalán elhelyezünk egy-egy érzékelőt, amelyek érzékelik a gyalogosnak a mozgását, és hogyha egy bizonyos távolságon belülre ér a gyalogátkelő hely széléhez közeledve, akkor aktiválódnak az útburka behelyezett ledek. Gyakorlatilag ez úgy működik, mint hogy még mielőtt a gyalogos lelépne a gyalogátkelő helyről, már aktiválódnak a ledek, és már jelzést adnak a gépjárművezetőnek, tehát amikor a gyalogos lelép a járdára, akkor már megállásra késztetik a gépjárművezetőket. És ez a villogás mindaddig tart, amíg a másik oldalra át nem mennek a gyalogosok, és a járdára újra fel nem mennek. A rendszernek a része egyébként még kettő darab kiégészítő kiemelt világítás, amely alkonkapcsolóval működve akkor kapcsolódik fel, amikor erre legnagyobb szükség van, és akkor kapcsolódik rá, amikor már nincs szükség. Ezzel a két kiegészítő világítással a gyalogátkelő helynek a járdakapcsolatát világítjuk meg, tehát gyakorlatilag azt a részt, ahol a gyalogosok még biztonságban közlekedhetnek a járdán, tehát ezeket a részeket világítjuk meg, és ezért is hatékonyan tudjuk segíteni a gyalogosoknak a biztonságos közlekedését.
Milyen költségráfordítással bír egy ilyen okos zebra kialakítása?
Ugye ez minden helyszín más és más. Ez a rendszer, ami itt van mögöttünk, ez körülbelül 4 millió forint összegből valósult meg, bruttó 4 millió forint összegből. Ebben a telepítés, engedélyeztetés és a hálózati csatlakozásnak a kiépítése is benne van.
Két turnusú nyári táborral is várja az alsó tagozatos gyerekeket a 60-i Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum. A táborokra személyesen lehet jelentkezni az intézmény recepcióján. A tudnivalókról László Gergő vendégforgalmi vezetőt, Fekete Gábor tudósítónk kérdezte.
A múzeumnak vannak olyan programjai, ami regisztrációhoz kötött, melyek ezek, Gergő?
Így van, tehát például a táborunk, lesz kettő táborunk is, kettő turnusban. Az első az július első hetében lesz, 1-től 5-ig, a második turnusunk az pedig július 3. hetében lesz, 15-től 20-ig. Ezen a programokon 7 és 11 éves gyerkőcök tudnak részt venni, ez egy napközis tábor, reggel 9-től 4-ig foglalkozunk a gyerekekkel, ez igazából mindent lefed.
Ezt elárulod, hogy hány éves korosztályt vártok, és körülbelül mennyi a maximum létszám?
7 és 11 éves.
Tehát az alsó 5. osztályig.
5. osztályig, így van.
Tehát elsőtől 5. osztályig,
így
igen.
Van, mivel fontos, hogy tudjanak már írni, olvasni a gyerekek, uh-huh. És körülbelül 15 fő fér el egy turnusba, ennyit tudunk vállalni, és az évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ennyi gyerekkel lehet olyan intenzíven haladni, hogy mindenkire jusson idő, bármi egyéb kérdése van, illetve könnyebb legyen logisztikailag szállítani is őket, hiszen van olyan programunk most a táborba, ahova külön busszal fogunk majd elmenni.
Mondtuk, hogy regisztrációhoz kötött, mikortól lehet regisztrálni és hogyan?
Nálunk a Vadászati Múzeum információs pultjánál lehet jelentkezni a táborra, mind a kettő turnusra, a befizetési határidő pedig a tábor kezdete előtt 1 héttel.
Személyesen vagy online
csak
is?
Csak személyesen lehet ezt személyesen megtenni, mivel különböző nyilatkozatokat is ki kell tölteni, illetve tehát ezt így lehet kordában tartani, hogyha mi is látjuk azt, hogy hány gyerek, illetve hány szülő jelentkezik ezekre a táborok.
Mondtad, hogy mentek busszal ide-oda. Nagyjából egy ilyen kis kevcsináló, hogy milyen lesz körülbelül ez a tábor, hiszen el mögött is van már több éves tapasztalat, nem új, ez a múzeumpedagógiai vonal, de azért mondjunk el egy pár dolgot, hogy mégis mivel várjátok idén a gyerekeket.
Tehát idén a gyerekeket különböző olyan programokkal várjuk, nem szeretnék elárulni kulisszatitkokat, de olyan helyre megyünk, amikről beszélünk egész héten, tehát mondjuk az állatokról, akiket meg tudnak élőben is tekinteni, de nem egy állatkert, ahol be vannak zárva. És nyilván nem is egy erdő, ahol vagy találkozunk valamilyen állattal, vagy nem, hanem mi biztosra megyünk, és ezt mind-mind személyesen meg tudják tekinteni, illetve egy eléggé kulináris gasztronómiai élményben is tudnak részesülni.
Kondi parkot adtak át Nagykállóban. A Korányi Frigyes Görög Katolikus Általános Iskola gimnázium és kollégium tanárai a most átadott eszközök útján igyekeznek mozgásra ösztönözni a gyerekeket. Az ülő életmód és a digitális eszközök használata jelentősen korlátozza a mindennapi mozgás minőségét és mennyiségét is. Dr. Gánic Endrét, a Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházmegye főhelynökét hallják.
Nyíregyházi Egyházmegye, Görög Katolikus Egyházmegye igyekszik minden egyes intézményében a gyermekek számára biztosítani azt, hogy a tanulmányaik mellett itt az általános iskolában a testi fejlődésük is biztosítva legyen. Ahogy szokás mondani, ugye épp testben, épp lélek. Ez a Kondi Park is azt a célt szolgálja, hogy akár a testnevelés órán, akár óraközi szünetekben, vagy azt követően is a gyerekek ki tudjanak szabadulni a zárt falak közül, és itt akkor a testi fejlődésüket, egy kis kikapcsolódás, szórakozási lehetőséget kapjanak. Nyíregyházi Egyházmegyének tényleg kiemelten fontos az, hogy a gyermekek teljes körűen lelkük és testük egyaránt fejlődni tudjon. A testi rész persze nem azt jelenti, hogy a lélek az hátrány szenvedne, hiszen a testnek a fejlesztése, az épp testnek a megléte, az alapvetően szükséges ahhoz, hogy a gyerekek lélekben is tudjanak növekedni.
Végül Kis Andorné Kondás Máriát, az intézmény igazgatóhelyettesét hallják.
A gyerekek mindennapjaihoz nagyon sokat tesz hozzá, hiszen szünetekbe kijöhetnek ide a focipályára, illetve most már a Kondi Parkba is mozogni. Rendkívül fontos ez a gyerekek számára, hiszen már a felső tagozatosok is 6-7 órát töltenek az iskolapadban naponta. A testnevelés óráink megtartását is nagyban segíti, színesíti, gazdagítja, hiszen 13 féle különböző mozgásformát valósíthatnak meg a gépeken a gyerekek. Természetesen mindannyiszor pedagógus felügyelete mellett értem ezt mind a szünet idejére, mind pedig a testnevelés órákra. Szabad levegőn vannak, mozognak, kikapcsolódnak, rendkívül fontos a testi és lelki egészségük szempontjából egyaránt.
Híreink végén az időjárásról. Délnyugat felől tovább terjeszkedik, és át is vonul északkelet felé egy szakadozott felhősáv. Ebből elsősorban az ország délnyugati felén alakulhat ki több helyen eső zápor, egy-egy zivatar sem kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. június 2-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. My mind is a warrior, my heart is a foreigner, my eyes are the color of red. Like a sunset, I'll never keep it bottled up and left to the hands of the coroner. Be a true heart, not a follower. We're not done yet, and I see it in your movements tonight. If we should ever do this right, I'm never gonna let you down. Oh, I'll never let you down. I'll keep it on the down low, and I'll keep you around so I'll know that I'll never let you down. I'll never let you down. You're strumming on my heartstrings like you were a grade 8, but I've never felt this way. I'll pick your feet up off the ground and never ever let you down. Now you're strumming on my heartstrings like you were a grade 8, but I've never felt this way. I'll pick your feet up off the ground and never ever let you down. Now my eyes are a river filler, this drink is a liver killer. Chest is a pillow for your weary head to lay to rest again. Your body is my ballpoint pen, and your mind is my new best friend. Your eyes are the mirror to take me to the edge again. Now I see it in your movements tonight. If we should ever do this right, I'm never gonna let you down. Well, I'll never let you down. I'll keep it on the down low, and I'll keep you around so I'll know that I'll never let you down. I'll never let you down. You're strumming on my heartstrings like you were a grade 8, but I've never felt this way. I'll pick your feet up off the ground. I'll never ever let you down. You're strumming on my heartstrings like you were a grade 8, but I've never felt this way. I'll pick your feet up off the ground. I'll never ever let you down. Hold my heart to stop me bleeding now. I'll never let you down. Hold my heart to stop me bleeding now, now, now. I'll never let you down. Hold my heart to stop me bleeding now, now, now. I'll never let you down. Hold my heart to stop me bleeding now, now, now. I'll never let you down. You're strumming on my heartstrings like you were a grade 8, but I've never felt this way. I'll pick your feet up off the ground. I'll never ever let you down. You're strumming on my heartstrings like you were a grade 8, but I've never felt this way. I'll pick your feet up off the ground. I'll never ever let you down. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Kétszintes kiállítótérrel bővült a Miskolci Herman Ottó Múzeum. Új járművekre nyújtott be pályázatot a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT. A június 9-i választáson a miskolci polgármesteri pozícióért 7 jelölt fog versenybe szállni. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Kétszintes kiállítótérrel bővült a Miskolci Herman Ottó Múzeum. A titkos és publikus címet viselő kiállítás két nagy magángyűjteményt mutat be, és a Kövesi, valamint a Petró kollekcióin keresztül a műgyűjtés hazai világát ismerhetik meg a látogatók. A Miskolc Annó című kiállításon pedig időutazóknak érezhetjük magunkat a két világháború közötti békebeli Miskolcon. A megnyitó ünnepségen Szolyák Péter, a Herman Ottó Múzeum igazgatója, Vince Máté, a közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár, és Petrányi Zsolt, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató helyettese méltatták az új tárlatokat.
Nagy izgalommal és hát kicsit lélegzet visszafolytva várjuk, hogy vajon egy-két óra múlva, amikor már megtekintették az új épületkomplexumot és annak két tündöklő ékszerét, a titkos és a publikus és a Miskolc Annó című állandó tárlatokat, vajon tudnak-e majd osztozni büszkeségünkben is? 143 ember büszkeségében, és persze külön az enyémben, amelynek fókuszában 142-en állnak. A Herman Ottó Múzeum közösségéről beszélek. 2016-17-re világossá vált, hogy a majdan megépülő, most már itt lévő múzeumi szárny könnyebben fogadhat majd be egy képtárat, mint a népviseleti gyűjteményt, melynek a sorsa így egy időre, egy kis időre holtpontra jutott. És hogy miért vetődhetett fel egyáltalán a képtári gondolat? Mert 2013-ban előkerült egy addig rejtve őrzött gyönyörű műgyűjtemény, Kövesi István újlipótvárosi mészárosmester festmény gyűjteménye. Sokszor elmondott tény, hogy 115 darabból állt, és az 1870 és 1976 között készült alkotásokat tartalmazta ez a kollekció, amelyet a Magyar Nemzeti Bank vásárolt meg 2014-ben, és 2015-től, és ez igazán nagy büszkeségünk, letétként a Herman Ottó Múzeumra bízta, azóta is ugye itt van. Ez adta meg a lehetőséget arra, hogy az intézményünk képzőművészeti tárának és korábbi kiállításának az alapját adó Dr. Petró Sándor féle gyűjteménnyel összerendezett, egyébként új szemléletű tárlatnak adhassunk helyet, mely ahogy említésre került, és még valószínűleg már fog sokszor, 250 év magyar festészetét is összefoglalja egyben. A kiállítás koncepciójáért, a forgatókönyvekért, valamint a titkos és a publikus című kiállítás installáció terveiért Pirint Andrea a művészettörténész és osztályvezető kolléganőmet illeti örökös hála, itt ül egyébként a második sorban. Lényegében ő volt mindvégig a lelke és a motorja a képtárprojektnek szakmai oldalról. Ebben a munkában hű fegyverhordozói voltak Barkóczi Ákos, Jakab Mátyás András és Kapusi Krisztián kollégáim.
Egyszerre ünnepeljük a Miskolci Múzeum 125. születésnapját, ünnepeljük az új képtárat, a két gyűjteménynek, a két képgyűjteménynek a közös kiállítását, a Miskolc Annó kiállítás megnyitóját, új restaurátor műhelyt, és ezen kívül még ugye a barna gyűjteményre is emlékezünk. Egy ilyen rendkívül komplex ünnepségsorozat is azt árulja el, hogy Miskolc rendkívül gazdag kulturálisan, rendkívül gazdag kulturális örökséget kezel, rendkívül szerteágazó, és fantasztikus az a az a gyűjtemény, amit egy miskolci elmondhat magáról, hogy ez az én örökségem, ez az én őseimnek az öröksége, és bizony, hogyha van egy ilyen gazdag örökség, akkor nagyon egyszerű a válasz arra a kérdésre, hogy ki is vagyok, hová tartok, mi az én identitásom, mit szeretnék, mitől vagyok én miskolci, vagy mitől vagyok én a környéből való. Tehát ezt az elképesztő gazdaságot ünnepeljük. Hát 19 vármegyei jogú városnak van saját múzeuma, és ezek a múzeumok nagyon különleges szerepet játszanak a magyar múzeológia életében. Vannak az országos nagy gyűjtemények, ugye ezek szinte kizárólag Budapesten vannak, és vannak a kisebb településeknek a vidéki tájházai, néprajzi örökségei, múzeumai, ami kifejezetten csak a helyi identitást mutatja be. És a vármegyei múzeumi rendszer, az pedig a kettőnek az ötvözete. Hát itt is azért fantasztikus országos jelentőségű gyűjtemények és kiállítóhelyek vannak. Elég a Pannon-tenger múzeumára gondolni, vagy a régészeti gyűjteményre. Tehát megjelennek ezek az országos szakgyűjtemények is, és ugyanakkor megjelenik a helyi identitást bemutató gyűjtemények is. Tehát én azt gondolom, hogy a vármegyei múzeumok mindenféleképpen érdemesek arra, hogy az ember végig látogassa őket, és ezek közül is a Miskolci Múzeum kiemelkedik. Mindig lehetne több, és mindig lehetne jobb, és mindig lehetne még kétszer annyi, de én azt gondolom, hogy ez a sokféle finanszírozás, sokféle támogatás, hogy ugye például a Miskolci Múzeum életében is egyszerre jelenik meg a magyar kormány, egyszerre jelenik meg a Magyar Nemzeti Bank, és a fenntartó önkormányzat is. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan szerkezet, amiből, hogyha jó a múzeum vezetése, és jó az összhang a fenntartó önkormányzat és a múzeum között, akkor nagyon sok mindent ki lehet hozni. Nekem mind a két tárlat elképesztően tetszett. A helytörténeti kiállítás egy olyan Miskolcot mutat meg, amit manapság sajnos már csak képeslapokról ismerünk, de azt gondolom, hogy ahogy polgármester úr is utalt rá, részben azért helyreállítható, ha máshol nem, legalább a szívünkben. A képtár pedig tényleg egy olyan gyűjtemény, olyan két gyűjteményt mutat be, amely megállná a helyét a világ bármely szép művészeti múzeumában.
Az alsó szinten kapott helyet a két magángyűjtemény, Petró Sándor és Kövesi István kollekciójának bemutatása, ami egyszerre tud a magyar művészet történetéről beszélni, és egyszerre a gyűjtés második világháború és rendszerváltás közti kontextusáról, ami nem csak a szocializmus alatti elkötelezett művészetvásárlás motivációiba, intézményrendszerébe vezet be, hanem a gyűjtő művészethez való viszonyát is megmutatja. Az akkori értelmiség olyan körei, mint az ügyvédek vagy az orvosok művészet szeretete, a magyar művészet történet újraértékeléséhez vezettek a II. Világháború után, de az értelmiségen kívülről érkezett Kövesi István esete is azt mutatja, hogy bár a műkereskedelemben a művek árazása az akkori munka és bérértékek összefüggéseiben lett meghatározva, mégiscsak keveseknek engedhetett meg a műgyűjtés lehetősége. A tárlat a kollekciókon keresztül nem csak a műgyűjtésnek ezt a történetét, hanem két személyiséget is bemutat, és a gyűjteményükön keresztül a magyar művészet történetét is felvázolja, de leginkább a művészet és a művek szeretetét kívánja átadni a nézőknek. A felső emeleten berendezett várostörténeti kiállítást én 2 órával ezelőtt néztem meg a rendezőkkel, és nagyon érdekes volt az, hogy fölmerült az a kérdés, amikor körbejártunk, hogy vajon egy külsősnek, aki mondjuk nem miskolci lakosról és Miskolcról érkezett, érdeklődést nyújtott-e, vagy érdekességet adhat-e az a tárlat. Ez abszolút bebizonyosodott, és visszaigazoltam, hogy igen, és számomra is borzasztóan izgalmas volt végignézni a város fejlődését és a város történetét, és azt, hogy milyen korabeli dokumentumok, korabeli műalkotások révén dokumentálható és elevenítettük fel ez a kép. Itt a központi téma Miskolc imázsának, a kialakításának a hőskora volt, amikor Trianon után a város a régió központjává vált, így városfejlesztési folyamatok sora indulhatott el az 1920 és 1940 közötti időszakban. A kiállítás művészeti alkotásokon keresztül érzékelteti ezt a folyamatot, de olyan látványos hangelemeket kínál, amelyek a várostörténeti felfedezést érzékletessé teszik a látogató számára.
Jakab Mátyás András, a Miskolci Herman Ottó Múzeum történeti osztályának vezetője, és Pirint Andrea, a kiállítás kurátora, a tárlat tematikájáról és a két műgyűjtő szerepéről beszéltek.
Alapvetően az a Miskolc annó kiállításnak a vezérelve, hogy régi festményeken keresztül mutatjuk be a Miskolcnak azokat a részeit, amik ma már sok esetben nem felelhetőek, vagy éppen másik esetben most is pont olyanok, mint akár 100 évvel ezelőtt. Tulajdonképpen egy teremről beszélünk, ami több része van felosztva, városrészek szerint 4 részletben tekinthetik meg a látogatók a képeket, és igyekeztünk egy kicsit berendezni egy miskolci üzletkirakatot, egy turizmusra foglalkozó üzletkirakatát, egy hirdető oszlopot, mellette egy léckerítés apró hirdetésekkel, és a népkertben is akár egy Padra Erzsébet királyné szobra mellé leülhetnek és helyet foglalhatnak a látogatók. Alapvetően kétféle digitális tartalommal találkozhatnak a látogatók ebben a kiállításban. Az egyikben a Miskolc régi térképeit böngészhetik, azokon kereshetnek helyeket, hasonlíthatják össze a mai állapotokkal. Másrészt pedig van egy úgynevezett információs pult, ami tulajdonképpen a kiállítással kapcsolatos minden információt tartalmaz, mind a festmények alkotóiról, mind magukról a festményekről, illetve az ehhez kapcsolódó esetleges kiemelt eseményeikről a várostörténetben, vagy pedig a különböző eseményeken kívül, akár például a szobrokról, épületekről, híres személyekről. A kiállítási anyag alapvetően a II. Világháború előtti időszakkal zárul, és a 19. század végén 20. század elején indul. Tulajdonképpen 1878-ról a Nagy Miskolci árvíztől indulunk, és igazából a kiállítás legnagyobb részét az 1920-30-as években készült festmények teszik ki. Alapvetően mindenkinek ajánljuk, akit Miskolc múltja érdekel. Talán a legkisebbek még nem fogják egészen érdekesnek találni, de már nagyobb gyerekeket is az információs pult akkor és most fotói biztosan le fognak kötni, és tulajdonképpen mindenkinek, aki valaha tett egy sétát Miskolcon, és kíváncsi arra, hogy régen hogyan is nézett ki ez a város.
Kevesi István a titkos gyűjteménynek a létrehozója. Ő ugye 2013 óta ismert egyáltalán a neve a gyűjteményének a miben léte. Köszönhetjük neki, hogy mi úgymond hasznot húzhatunk abból, hogy példaképként állíthatjuk a közönség elé. És a Petro Sándor Miskolc műgyűjtője, aki pedig hát gyakorlatilag kezdettől fogva nem csinál belőle titkot, hogy mi van a tulajdonában. És nagyon érdekes, hogy amikor ugye sokáig, 45 után ugye a magyar műgyűjtésben egy gyökeres fordulat következett, sokáig a műgyűjtés tiltott tevékenység volt, és ahogy húlt a diktatúra, ugye 63-ban a Magyar Nemzeti Galéria rendezett egy nagy kiállítás budapesti magángyűjteményekből. Ugye ez egy forradalmi tett volt, mert ráirányították a figyelmet arra, hogy igenis fontos, hogy vannak magángyűjtemények, nem csak államosított gyűjtemények vannak, hogy ez egy szükséges dolog, ezt el kell tűrni, sőt, talán támogatni is, bár odáig nem jutottak el. És amikor a Magyar Nemzeti Galéria ezt megtette budapesti gyűjteményekkel, akkor ugyanabban az évben, 2 hónap múlva Petro Sándor itt Miskolcon bemutatta a saját gyűjteményét.
Új járművekre nyújtott be pályázatot a Miskolc Város Közlekedési ZRT, a Humda Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT három pályázati felhívására jelentkeztek. Ennek keretében igényelhettek támogatást a 25 ezer főnél népesebb városok hidrogén üzemanyagcellás autóbuszok beszerzésére, meglévő elektromos flotta bővítésére és a meglévő töltő infrastruktúra modernizálására, technológiai fejlesztésre. Az MVK ZRT egy darab hidrogén üzemanyagcellás autóbuszra, három darab csuklós elektromos buszra, valamint a meglévő töltő infrastruktúra modernizálására adott be pályázatot. A részletekről Demeter Péter, az MVK ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
Hát ugye az MVK ZRT-nek a flottájának, autóbusz flottájának a zömét, a nagy részét még mindig ugye a CNG gázüzemű buszok adják. Ebből most már ugye 81 darabbal rendelkezünk, ugye szóló, csuklós, illetve midi kategóriával is ugye rendelkezünk. Ugye ehhez kiépített szerviz háttér van, ugye kiépített belső, külső, ugye kút, üzemanyagkút, tehát gyakorlatilag ebbe a technológiába Magyarországon a legnagyobb flottát, ilyen homogén flottát üzemeltet, tehát azért ezt jól ismerjük. Természetesen a régi dízelállományunk is még használatban van, sőt itt ugye itt az energiaválság okán, itt ugye 2023-ban béreltünk ugye dízel autóbuszokat, szólót is, illetve csuklós, ezek is mai napig is közlekednek. Ugye olcsóbb volt abban az időszakban a gázolaj jelentősen, mint a gáz, ezért ugye abban az időszakban inkább a dízel jármű futtattuk jobban, illetve az elektromost, mert ez a kettő volt jóval olcsóbb, mint a gáz. Most már ez mérséklődött, tehát most már a gáz költsége is valahol ott van, mint a gázolajé, tehát gyakorlatilag azonosnak mondhatjuk. Az elektromos az, amelyik jóval kedvezőbb üzemeltetési költségeken, illetve tapasztalatokon ugye használjuk. És gyakorlatilag ugye ezeken túlmenően rendelkezünk ugye 10 darab viszonylag új, azért már itt 100 ezer kilométer darabjában benne van az elektromos autóbuszokba, de viszonylag ugye fiatal flottaként 10 darab ugye elektromos jármű, és hát az látszik, hogy gyakorlatilag ugye itt ez a jövő valahol, tehát a pályázatok is, illetve azok a lehetőségek, amik vannak itt például ugye a Humda ZRT pályázatai során, ott látszik, hogy ugye hát ezekre a tiszta zéró emissziós járművekre lehet pályázni. MVK ZRT-nek kötelessége nyilván azokat a lehetőségeket kihasználni, hogy gyakorlatilag egy magas intenzitású támogatás mellett minimális, vagy akár nulla önerővel új járműveket próbáljunk idehozni Miskolcra. A sikerességről még ugye nincs eredmény, de hát bízunk benne, hogy sikeres lesz a pályázatunk. Ugye 2021-ben készített az MVK ZRT egy úgynevezett dekarbonizációs tervet, ez ugye a közszolgáltatási szerződésünknek a melléklete is, tehát ha valaki ennyire kíváncsi, rá lehet keresni, ez nyilván nyilvános adatok, és abban ugye 2050-ig kellett, ez volt a követelmény, elkészíteni azt a dekarbonizációs tervet, hogy képzeljük el itt a közösségi közlekedést 2024-be, 28-ba, 30-ba és egészen 2050-ig. Nyilván mindig egy picit a következő 5 év, amire koncentrálunk, tehát nem éppen a 2050-es ügyeken dolgozunk, maradjunk mindig ugye ott, ahol éppen tartunk. És hát sajnos, ahogy mi azt gondoltuk 2021-ben, hogy majd 23-ban is fogunk tudni pályázni elektromos vagy más alternatív hajtású autóbuszokra, a pályázatok megnyíltak, de azonnal szinte vissza is vonták őket akkor, tehát nem tudtunk. Eredményes pályázatot adtunk be, csak éppen forrás nem volt hozzá, tehát azok a pályázati elemek a tavalyi évben ezek így mindenki számára egységesen sikertelennek voltak mondhatóak, és ezt követően pedig most 2024-ben megjelent két pályázat, ami ránk vonatkozik, amúgy több pályázat is megjelent, mert 25 000 fő lakosszám alatti településekre is jelentek meg pályázatok, de hát ez nyilván nem ránk vonatkozik, ez ugye más kisebb városokra. Ami ránk vonatkozik, az gyakorlatilag hidrogén üzemanyagcellás járműre lehetett pályázni, illetve elektromos autóbuszokra, és ez a két pályázatnak viszonylag gyors volt a beadási határideje, tehát azért oda kellett tenni magunkat, és gyakorlatilag minden olyan elemét a pályázatnak összetettük, összeraktuk, ami egyrészt ez a hidrogén autóbusz, üzemanyagcellás autóbusz pályázatára vonatkozik, illetve a másik az elektromos autóbusz pályázatra, úgyhogy beadtuk sikeresen mind a kettőt, és hát azok a informális információink vannak, illetve formális is van, mert egy ilyen kis cikket kiadott a HUMDA, hogy májusban próbálják a pályázatokat kiértékelni, és akár eredményt is tudnak majd hirdetni. A keretek nem voltak túl nagyok, így a hidrogén üzemanyagcellás autóbusz esetében egy másik pár várossal együtt egy-egy hidrogén üzemanyagcellás autóbuszra pályáztunk. Ennek van egy pozitív oldala, hogy 100%-os az intenzitás, tehát Miskolc részéről önerőre nincs szükség, tehát most, ami ingyen van, azért az, én úgy gondolom, hogy az mindenképpen meg kell próbálni. Illetve itt az elmúlt hónapokban, ugye februárban egy hónapig itt volt egy márka, ugye egy hidrogén üzemanyagcellás autóbusz, úgyhogy már volt is vele tapasztalatunk, illetve nyáron ugyanez az autóbusz majd még egy hónapra vissza fog ide érkezni Miskolcra, úgyhogy azt látjuk, hogy igen, ez a technológia is már megérett arra, hogy ezt használjuk, és hát még van egy másik előnyünk, az, hogy itt nem messze, tehát itt például a Borsodkemnél 10 éve gyakorlatilag aki szeretné, az ugye tud vásárolni hidrogén üzemanyagot gyakorlatilag Berentén, így megvan az a lehetőségünk, hogy viszonylag jó üzemanyagellátást is tudjunk mögé tenni, úgyhogy egy autóbuszra és a hozzá kapcsolódó egyéb projektrészelemekre adtuk be a pályázatot. A másik pályázat az pedig elektromos autóbusz, ott viszont ugye a csuklós autóbuszokra volt most már lehetőség, hogy pályázzunk. Az előző pályázatokban csak szóló vagy midi autóbuszokra lehetett pályázni, ugye hát nagyon kell a csuklós jármű, tehát csuklós beszerzésünk ugye gyakorlatilag a 2016-os CNG buszok esetében volt, gyakorlatilag 8 éve, tehát nagyon-nagyon szükségünk van a csuklós járműre, ugye nagyon sok olyan vonal van, ahol ugye ezeket az autóbuszokat használjuk, és nemrég, ahogy nézzük mi is azért a nemzetközi és hazai szaksajtót, azért több márkának is megjelentek a csuklós. Már futószalagról, tehát konkrét gyártósorról leguruló, legördülő járművei, úgyhogy szintén mondhatjuk, hogy létezik a piacon biztonsággal vásárolható csuklós elektromos busz, és hát ebben az esetben pedig 3 darab plusz egy opcióra adtunk be pályázatot, tehát amennyiben esetleg a források úgy alakulnak a pályázatok során, hogy le tudunk hívni esetleg opciót, akkor 4 darabot, de amúgy fixen 3 darab ilyen autóbuszra adtuk be a pályázatot, és ugye jelenleg van egy töltési rendszerünk az elektromos autóbuszokra, és ehhez a töltési rendszerhez még 2 darab úgynevezett szatelitet tudunk csatlakoztatni, bővíteni, ezt is beletettük természetesen, hogy ezt a jelenlegi kapacitást, ami rendelkezésünkre áll, ezt azért ki tudjuk használni teljes körűen, de a 10 töltővel se probléma 13 busz tölteni, sőt 20 darabig is ez tud működni, ugye itt optimalizáljuk azokat, hogy mikor melyik autóbuszt töltjük. És akkor pályázatoknak a sikerességi kritériumában benne van, hogy ha már elindított buszbeszerzés, közbeszerzés, feltételes beszerzés van már folyamatban, az azért többletpontszámot jelenthet, és ezért ugye elindítottuk a jármű beszerzésekre vonatkozó feltételes közbeszerzést, ahol ugye nem csak ilyen darabszámot tettünk be, hanem opcionálisan többet, mert hogyha lehetőség lesz esetleg többletforrása a pályázatok átcsoportosításával, vagy a források átcsoportosításával, akkor ezeket az opciókat le tudjuk hívni, de minimum 1 hidrogénbusz és 3 csuklós elektromos busz, ez a minimum, amire beadtuk a pályázatot, és hát várjuk, hogy bízunk benne, hogy sikeres lesz. Az elektromos ugye autóbuszokban azért ez a kicsit több már, mint 1 millió kilométer futás, a háttérrendszer, a töltőrendszerek, Szóval elég jól integrálódott ez a fajta hajtástechnológia. Az MVK ZRT, ahogy látszik is, szinte minden hajtástechnológiát ismer, tehát nem félnek, most úgy mondom a kollégák, hogy akkor most jön egy hidrogén, akkor jön egy elektromos, hogy akkor most mi lesz, úristen. Azért ezek már kiforrott technológiák, úgyhogy mi ezeket tudjuk illeszteni a rendszerünkbe. A hidrogén, mivel egy gázról beszélünk, ugye sokkal kisebb sűrűségű ugye gáz, mint a földgáz, vagy a sűrített földgáz, viszont abba előnyünk van, hogy már mi ugye 8 éve dolgozunk ilyen típusú technológiával, úgyhogy nem idegen a karbantartásba vagy egyéb ugye technológiai folyamatokba ezt beilleszteni. Az elektromos busz is már olyan itt a kollégák számára, hogy minthogyha mindig is lett volna. Tehát én úgy gondolom, hogy ez abszolút pozitív, és nem gond a kollégák részéről, hogy ugye egy ilyen új technológiába vagy bővítsünk, vagy akár még egy újat hozzunk be, például a hidrogénüzemanyagcellás autóbuszra gondolok. Illetve azért azt látjuk, hogy a 10 elektromos autóbusszal összesen mondjuk most mentünk ugye kicsit több, mint 1 millió kilométer, tehát buszonként ilyen 100 000 kilométer körül mentünk, és hát látjuk azt, hogy csak az üzemanyagban több 100 millió forinttal kevesebbet költöttünk ezekre, mint akár a dízel vagy a gázüzemű buszok esetében. És még a javítási ugye oldala is egy olcsóbb, mivel nincs annyi kopó forgós a többi alkatrész az elektromos autóbuszban, mint egy dízel technológiában, tehát ha összevetjük a két technológiát, ahhoz, hogy itt az Euro 6-os szintet, környezetvédelmi szintet elérje valaki egy dízel járművel, vagy akár majd most az Euro 7-es, ugye egy kérdőjel, hogy akkor ott ugye mi lesz, ehhez ugye rengeteg plusz alkatrész, plusz elem van az autóbuszokba, ugyanúgy a személygépkocsiba, tehát egyrészt azt is drágítja, másrészt a meghibásodási valószínűséget ugye növeli, hogy plusz dolgok vannak ugye a járművel, ami akár meghibásodhat. Még hogyha nem is fiatalon, de később nyilván ezekre oda kell figyelni. Úgyhogy az elektromos buszokban azt tudjuk mondani, hogy 95 és 100% között van a rendelkezésre állás, tehát szinte mindig a 10 buszból 9 kint van, egy valami oknál javít, de hát itt bele kell számítani a tervszerű megelőző karbantartást, tehát a busznak nincs baja, de hogyha ugye eléri a 90 000, 120 000, 60 000, stb. Ugye ciklust, akkor ugye ott is azokon a tervszerű megelőző karbantartásokat el kell végezni, úgyhogy nagyon magas a rendelkezésre állás, és azt a kilométert, amit terveztünk még a pályázat beadásakor, még ehhez a 10 buszhoz, hogy mi mennyit futunk velük naponta, ezeket bőven tudják hozni ezek az autóbuszok. Kollégák is kedvelik. Sikerült végre odáig is eljutnunk, azért kellett hozzá egy kis idő, ugyanis járunk a villamos jármű vezetők, a gázos autóbusz vezetők, a dízel autóbusz vezetők, egyfajta ösztönző rendszert alakítottunk ki, tehát az ő üzemanyag megtakarításuk az pénzben is mérhető, tehát ugye van egy ilyen ösztönző rendszer, és az elektromos busznak is látjuk, hogy ki mennyit fogyaszt, csak még ugye a rendszereket, a szoftvereket össze kellett integrálnunk, úgyhogy úgy néz ki, hogy egy-két héten belül ez a rendszer is elkészül, és akkor az üzemanyag megtakarításban már ez a hajtástechnológia is benne lesz a szakrendszerbe, és hát ez a bérjegyzékbe is fog látszódni a kollégák számára. Ugye figyelnünk kell, hogy mi történik azért körülöttünk. Ugye az elektromos vagy akár a hidrogén hajtást Európa bizonyos városaiba már nagyobb flottában, nagyobb darabszámba korábban ugye használták vagy bevezették. Valahol pozitív, valahol negatív, tehát mindenféle tapasztalatokat azért látunk, tehát oda kell figyelnünk, hogy mi történik. Már csak azért, hogyha látunk valami problémát, akkor a mi közbeszerzési műszaki dokumentációnkba ezeket kezeljük, és olyan buszgyártó nyerjen, akivel mondjuk nem lesznek olyan problémák esetleg, amik máshol ugye voltak. És ami még fontos, hogy kicsit azért meg is van kötve a kezünk, ugyanis van egy Európai Uniós ugye jogszabály, ami a tiszta jármű előírásait tartalmazza, ez át is van építve a magyar hazai jogszabályokba, és gyakorlatilag az ilyen típusú helyi, városi, helyi közlekedési társaságok részére nagyon kőkemény szabályok vannak, tehát gyakorlatilag a karbonsemleges közösségi közlekedésnek a szabályrendszer rendszerébe mi nagyon nem is tehetnénk más. Tehát nem igazán írhatnánk ki dízelautóbuszra pályázatot, mert az ezzel foglalkozó hatóság visszaírná, hogy hát köszönjük, de önökre ez így nem vonatkozik. Tehát egyrészt ugye a források is érkeznek, tehát azért ezeket meg kell még támogatni, ez a jóval drágább járművek, mint mondjuk egy dízel vagy gázüzemű jármű. Másrészt a jogszabályok is kötik a kezünket, tehát ebbe az irányba kell mennünk. Nagyon pozitívan tudom azt értékelni, hogy nem egy lutriba szaladtunk bele, hogy most akkor mi lesz itt, hogy fognak ezek a buszok menni. A hidrogénbusz tesztidőszakban is nagyon jó tapasztalataink voltak, meghibásodás ott sem volt. Az elektromos buszokban, mert tényleg most már ezzel az 1 millió kilométerrel nagyon magas szintű tapasztalatunk van. És a közbeszerzésben nagyon magas jótállási időt írunk ki. Tehát aki itt Miskolcon pályázik, az úgy pályázik, hogy korábban is 8 éves teljes körű jótállást kaptunk, tehát bőven van időnk, most úgy mondjam, hogy ha valami olyan garanciális probléma van, akkor ezt a gyártónak ezt meg kell csinálni, de már azt hallottuk, hogy a következő pályázatoknál bizonyos gyártók már akár alapból 10 éves jótállást is adnak, úgyhogy ez ad egy olyan garanciát számunkra, hogy olyan jármű érkezzen tényleg, amelynek ilyen magas üzembiztonsága van, és akkor keveset fogyaszt, kényelmes legyen. Természetesen a műszaki kiírásokba, ami Miskolcon már hagyomány, a külső-belső utastájékoztatás, a kamerarendszer, a vezetéstámogató rendszerek, utaskényelmi rendszerek, ezeket mind-mind mint egyfajta etalon nyilván beépítjük a többi beszerzendő autóbusz közbeszerzési műszaki dokumentációjába, tehát ilyen szempontból nagy eltérések itt a buszok között nincs.
Miskolcon a helyi választási bizottság legutóbbi ülésén kisorsolták a kompenzációs listák sorrendjét, és eldőlt, hogy néz ki majd a szavazólap. A kéthetes ajánlásgyűjtés során a polgármester jelölteknek 500, míg az önkormányzati képviselőknek változó mennyiségben nagyjából 60 és 70 közötti számban kellett érvényes ajánlást bemutatniuk. Az ajánlásgyűjtés lezárása után kiderült, hogy a polgármesteri pozícióért 7 jelölt fog majd versenybe szállni. A részletekről Ignác Dávid, a helyi választási iroda vezetője adott tájékoztatást.
Nagyon mozgalmas időszak áll mögöttünk, ugye a helyi választási iroda munkatársai, akik egyébként a polgármesteri hivatal dolgozói is, a meglévő munkájukon felül végezték ezt a típusú tevékenységet, és hát azért jelentős számadatokkal tudok önöknek számot adni arról, ha lehet így fogalmazni, hogy ugye mit is végeztünk, milyen tevékenységről van szó. Ugye képviselőjelöltek tekintetében, ugye a polgármestert és az egyéni képviselőjelölteket is beleértve, összesen 140 jelölttel volt dolgunk, nemzetiségek tekintetében pedig 52 jelölttel, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy összességében 192 jelölttel dolgozott a helyi választási iroda. Kompenzációs listából ugye 5 került nyilvántartásba véve, ugye ez összességében 91 jelöltet jelent. Összességében a helyi választási bizottság az elmúlt 2 hétben heti 2 alkalommal ülésezett, tehát ez azt jelenti, hogy 4 ülést tartott, ezen a 4 ülésen 206 darab határozatot hozott, és 4180 darab ajánlóívet adtunk át, tehát ilyen mennyiségű dokumentummal dolgoztunk, és ezeket kellett a kollégáknak koordinálni, ellenőrizni és segíteni természetesen a jelölteket abban, hogy megfelelő módon történjen is jogszerűen az ajánlásgyűjtés, ami gyakorlatilag véget ért, tehát az volt az utolsó határidő, amíg a jelöltek leadhatták az ajánlóíveket, és ezt követően pedig 2-16 óra volt az az időpont, ameddig pedig a kompenzációs listákat és az üres ajánlóíveket vissza kellett szolgáltatniuk. Ugye nyilván a jelenlegi adatokról beszélek, hiszen a döntések egyrészt az még nem jogerős, ezek csütörtök, illetve péntek 16 órakor kerülnek jogerősítésre, attól függő, hogy melyik napon döntött ezekről a jelöltekről a helyi választási bizottság. Polgármesterek tekintetében ugye sorsolása is megvolt, akár csak az egyéni jelöltek tekintetében a jelölteknek, és ugye ebben a sorrendben, ahogy a szavazólapra elvileg rá fognak kerülni, a jogerősítést követően tudom felsorolni, tehát összességében 7-es polgármester jelöltről beszélhetünk Miskolcon. Dohány András független jelölt, Lehocki Spider László a néppártján jelöltje, Fintor Zsolt független jelöltként, Pakusza Zoltán Mi Hazánk mozgalom részéről, Varga Andrea Klára függetlenek a Szimbavárosaért Egyesület Jobbik Konzervatívok Momentum mozgalom jelölő szervezetek részéről, Tóth Szántai József pont Mi Lokálpatrióták Egyesülete Fidesz Magyar Polgári Szövetség Keresztény Demokrata Néppárt jelölő szervezet részéről, és végül, de nem utolsó sorban dr. Barkai László Lajos Demokratikus Koalíció LMP Magyarország Zöld Pártja Magyar Szocialista Párt Párbeszéd a Zöldek Pártja. Tehát összességében ez a 7 polgármester jelöltünk van. Ugye a lakosságszám alapján kerültek ezek meghatározásra, hogy a jelöltetnek az egyéni választókerületben hány érvényes ajánlást kellett összegyűjteniük, ez nagyjából egy ilyen 65-70 közötti számot jelentett. Ők is ugyanúgy ezeket összegyűjtötték, leadták a helyi választási irodának, a helyi választási iroda ellenőrizte a jelölések érvényességét, és ezt követően pedig a választási bizottság számára lettek előterjesztve. A választási bizottság természetesen, hogyha megfeleltek és összegyűjtötték a megfelelő mennyiségű ajánlást, akkor regisztrálta őket, nyilvántartásba vette őket, és gyakorlatilag ezt követően pedig a regisztrált nyilvántartásba vett jelölteket a sorsolás útján választottuk ki, hogy mely sorrendben legyenek a szavazólapokon, hiszen ezt a véletlen dönti el, tehát senki más, nem alfabetikus sorrendben, hanem alapvetően ezeket egy sorsolás útján kerül ki sorsolásra, hogy kerülnek a szavazólapra. Egyébként az ajánlás ellenőrzés az ugye alapvetően adattípusú ellenőrzés, tehát a kollégáink a jelölő szervezetek részéről behozott ajánlóíveken az adatokat ellenőrzik, de aláírás mintát egyébként azokat ugye nem tudunk ellenőrizni. Ugye egyébként itt szoktam felhívni arra a figyelmét a választópolgároknak, hogyha van ügyfélkapu hozzáférésük, akkor a választás.hu honlapon keresztül hozzáférnek az ajánlás ellenőrző lehetőséghez, honlaphoz, és az ügyfélkapus azonosítást követően meg tudják nézni, hogy ők kiknek adtak ajánlást, és valóban azoknak a szervezeteknek adtak ajánlást. Többen éltek egyébként ezzel az országgyűlési választások során is. Tehát a jelöltek, hogyha úgy gondolják, akkor nyilatkozatuk segítségével egyébként vissza tudják vonni a saját jelölésüket, hogy úgy fogalmazzak, és vissza tudnak lépni. Gyakorlatilag ez az utolsó pillanat, ez egyébként a jogszabályban meghatározott határidő, tehát már szombaton, vasárnap erre nem kerül sor. Nyilván itt a következő héten, keddi napon kerül sor arra egyébként, hogy a helyi választási bizottság ilyen szép szakmai szóval imprimálja, azaz megnézze a szavazólapoknak a képét és jóváhagyja azokat, tehát a keddi napot követően már a szavazólap minták is egyébként alapvetően jóváhagyásra fognak kerülni. De a következő időszakban a választópolgárok egyébként többféle kérelem lehetőséggel is élhetnek, amit ugye választás napját megelőzően fontos tudni. Az egyik, ami a mozgó urnák kérelmét jelenti, így gyakorlatilag azok, akik valamely oknál fogva, jellemzően egészségi állapotuknál fogva nem tudnak részt venni a szavazásban, nem tudnak elmenni a szavazókörökbe, szavazóhelyiségekbe, azok mozgó urnát igényelhetik. Ezt természetesen ügyfélkapunk keresztül, a honlapon keresztül, vagy akár személyesen befáradva a helyi választási irodába, a polgármesteri hivatalba, a Városháztér 8 számára meg tudják tenni. Erre lehetőségük egyébként a választás napján 12 óráig van, tehát egy nagyon tág határidőt adott a jogszabályalkotó ezzel kapcsolatban, és ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a megfelelő mennyiségű szavazólappal felszerelkezve a választási bizottság néhány tagja az adott helyszínre, ahova a mozgóurnát kéri a választópolgár, oda kimennek, és akkor ott tudja leadni a szavazatát. A másik fontos határidő, amire felhívom a figyelmet, hogy ugye nemzetiségi választások is most ebben az időszakban kerül megtartásra, és ugye a nemzetiségek azok, akik gyakorlatilag regisztráltatják magukat, azok a választópolgárok, azok szavazhatnak a nemzetiségekre, és ez a regisztrációs határidő, ez május 31-e 16 óra. Tehát aki nemzetiségként szeretne regisztráltatni, és nemzetiségi szavazatot szeretne leadni, az május 31-e 16 óra. Itt majd nekik nagyon kell figyelni arra, hogy ugye a választás során ők külön zöld szavazólapokat is kapnak, zöld borítékkal, és erre nem győzöm elégszer felhívni a figyelmet, hogy az a nemzetiségi szavazólap az akkor érvényes, ha zöld borítékban van, és ez a zöld boríték le is van zárva majd, tehát ez nagyon fontos minél többször hangsúlyozni.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel értékadó műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.